Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár így kezdődik, ó felséges Úr! Elfoglalva a 459. ének első három versét énekeljük. A 459. dicséret így kezdődik, az Isten bárányára.
Thank you.
Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük, hogy valóban Te vagy az igazi, édesatyánk. Nincs hozzád fogható, és Te igazán megbocsátasz, és elveted a mi bűneinket. Eltörlöd, mint a szelleget, tenger mélyére dobod, és ami volt, az nincs. És köszönjük, hogy mindezt a Fiú, az Úr Jézus Krisztus váltság haláláért teszed meg, mert ő rá vetetted minden bűnünket. És köszönjük, hogy ő általa adsz nekünk felszabadulást, bűnbocsánatot, új életet, és már úgy élhetünk a te országodban, mint gyermekeid. És hogy a tékozló fiút az atya visszafogadta, fiúvá tette, és élhetett úgy mindennel, mint a sajátjával, ezt viszed végbe a te gyermekeiddel. Úgy élhetünk, mint a saját javainkkal, mindazzal, ami a te országodhoz tartozik. És köszönjük, hogy ezen a mai estén így jöhetünk. És megtudhatjuk azt, hogy mennyire szeretsz, hogy mennyire le tudsz hozzánk hajolni, Urunk, már akkor magadhoz vontál minket, amikor még nem is tudtunk rólad. Úgy, ahogy azt tetted Izraellel, és lehajoltál, amikor bűneibe volt, amikor rabszolgaságban élt, és kiemelted, sőt a szívedre emelted őket, majd gondjukat viselted, vezetted, gyógyítottad, segítetted egy új élet felé. És köszönjük, hogy mindezt Jézusért a mi életünkben is elvégzed. És kérünk most, hadd tudjuk veled átélni a közösséget, hadd tapasztaljuk, hogy itt vagy és megszólítasz minket, és adj nekünk nyitott fület, szívet és értelmet, hogy mindazt, amit mondasz, azt be tudjuk fogadni, azt megértsük, és ahhoz alakítsuk az életünket. Kérünk, Urunk, szent lelked által így, légy itt, és formálj minket, adj megértést, adj üzenetet, adj engedelmes szívet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Hóseás próféta könyve 11. fejezetének első versétől a fejezet végéig, tehát a 12. versig terjedő szakaszt. Az Úr igéje szól Hóseás könyve 11. fejezetének az első versétől a következőképpen. Még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. A báloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot. Én vettem a karomba őket, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket. Emberi kötelékkel vontam őket a szeretet kötelékével. És olyan voltam hozzájuk, mint aki leemeli nyakukról az igát, és kedvesen ételt adtam eléjük. Nem tér vissza Egyiptom földjére, hanem Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyver száll a városaira, és elpusztítja zárait, és megemészti őket szándékaik miatt. Mert népem megátalkodottan elfordult tőlem. Ha hibogatják is őt a magasságos Istenhez, senki sem indul meg ezen. Hogyan adnálak oda Efraim, hogyan szolgáltatnálak ki Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Miért tennélek olyanná, mint Cebóim? Megesett rajtad a szívem, föllángult minden szánalmam. Nem haragom hevében cselekszem vele, és nem török ismét Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, nem pedig ember, a szent közöttetek, és én nem haraggal jövök. Az Urat fogják követni, mert majd úgy ordít, mint az oroszlán, és ha ő ordít, remegve gyűlnek össze fiai nyugat felől, remegve jönnek elő Egyiptomból, mint a madár, és Asszíria földjéről, mint a galamb, akkor betelepítem őket házaikba, azt mondja az Úr. Hazugsággal vett körül engem Efraim, Izrael háza pedig csalárdsággal, de Júda még Istennel jár, és hűséges a szentekhez. Tovább olvassuk Hóseás prófétának a könyvét, aki nagyon gyönyörűen tárja elénk Isten népe iránt való szeretetét. Szinte betekintést kapunk Isten szívébe. És látjuk azt, hogy hogyan hajol le Izraelhez, mint egy kicsi gyermekhez, és miként karolja őt föl, miként foglalkozik vele, gondját viseli, mindent megad a növekedéséhez, a fejlődéséhez, amire szüksége van. Tulajdonképpen Hóseás szinte egy anyának a képét alkalmazza Isten szeretetére. Szóval Isten annyi mindent megtesz az ő népével, mint ahogy egy édesanya megtesz mindent az ő gyermekével azért, hogy a születése után elkezdjen növekedni, egészségesen fejlődjön és felnőtté váljon. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt. Tehát nem arról van szó, hogy Izrael választotta az Istent. Hogy Izrael döntött úgy, hogy neki az élő Isten lesz a gazdája, hanem Isten döntött Izrael mellett. Isten választotta ki őket akkor, amikor még szinte nem is tudtak róla. Amikor még, így mondja, gyermekek voltak. És az is olyan megragadó, hogy Isten egy Izraelt, egy gyermeket, egy olyan maga tehetetlen népet választott, aki tulajdonképpen, amikor Egyiptomba kerül, még nem is nép, csak egy nagy család. Majd ott szaporodnak meg, rabszolgák lesznek, és Isten egy ilyen rabszolgává tett népet választ magának, nem elfordult tőlük, nem azt mondja, mit kezdhetek velük, hanem lehajol egy ilyen elnyomott és halálra ítélt néphez. Mennyi más népet választhatott volna? Annyira megrendítő az, hogy Isten mindig a szívet nézi. Nem az, hogy mi van kívülről. Hát voltak ott hatalmas birodalmak, akár Egyiptom, vagy később majd Babilon, Asszíria, de korábban ott volt még ugye Mezopotámia is. Tehát voltak náluk hatalmasabb, látványosabb népek, olyan népek, akikre egy ember azt mondta volna, na ebbe van anyag, ezzel lehet mit kezdeni, erre lehet építeni, ezekből sokat ki lehet hozni. De egy rabszolganépből mit lehet kihozni? Gondolnánk mi? És ez olyan csodálatos, mert Jézus is arról beszél a tanítványoknak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és hívtalak el arra, hogy gyümölcsöt, sok gyümölcsöt teremjetek. Tehát ez a nagyszerű dolog, hogy ha mi Isten gyermekeire tudunk, gyermekeiként tudunk magunkra tekinteni, akkor ez azért van, mert ő döntött mellettünk. Ő keresett meg, hívott el, és akarta, hogy megismerjük kegyelmét Jézusban, és aztán gyermekeiként éljünk. Hát nem nagyszerű ez, hogy a Szent, a tiszta, a Teremtő Isten lehajol, elhív, mert mindez azt is jelenti, úgymond, hogy látott bennünk fantáziát. Látta, hogy velünk még lehet kezdeni, hogy belőlünk még ki lehet hozni egy új embert. Hiszen tanítványoknak is kiket választott. Olyan embereket, akiket az akkori kornak az iskolái, a tudósai egyáltalán nem választottak volna. Egy Pétert. Ki választott volna tanítványának? Melyik? Papirend. Eleve nem is származott Lévi törzséből. Vagy melyik rabbi képző választotta volna? Egyik sem. Egy nyers, kemény, durva halásszal nem foglalkoztak volna. Nem láttak benne semmit, csak egy halászt. És Jézus mit lát benne? Kősziklát. Látja a kősziklát, akivé majd lehet az Isten szent lelke által. Vagy gondoljuk meg, amikor megtagadja Jézust, utána ő sem lát már magában senkit, csak egy tagadót, és csak egy halászt. Visszamegy halászni. És a tanítvány társainak is egy része, csak a tagadót látja benne. A nagy szájút, aki addig fogadkozott, most meg nem tudott kitartani Jézus mellett. Csak néhányan veszik körül, és azt mondja, menjünk el halászni. Nem lát semmi jövőt, és Jézus utána megy, és háromszor kérdezi meg, szeretsz engem, és utána azt mondja, legeltesd az én bárányaimat. Még mindig látja benne a kősziklát és a pásztort. Hát ez csodálatos. És így néz ránk is. Nem azt látja, hogy eredetileg kik vagyunk, mik vagyunk, hanem azt az új embert, akit ki tud belőlünk hozni, akit meg tud formálni, akit meg akar formálni. Megszerettem őt. Egy szeretett kapcsolat indul el Isten és az ő népe között. Tehát Isten nem kötelességből törődik Izraellel. Nem rábízták, és a muszájból, hogy hát mit csináljak, megkaptam, kell velük valamit kezdeni, hanem megszerette. És ugyanúgy, testvéreim, velünk is szeretett kapcsolatra lép az Isten a Golgotai kereszt által. Ott látjuk meg, hogy mennyire szeret. Meg akar menteni. Azt akarja, hogy az örökké valóságot vele töltsük. Ennyire szeret. Nem akarja, hogy az örökké valóságban egy hely üresen maradjon. Ő azt szeretné, hogy ott legyen, legyünk majd vele. Megszerettem őt. Még gyermek volt. Másik helyen, Ezékiel prófétánál úgy olvassuk, amikor a próféta visszatekint Izraelre, hogy úgy mutatja be, mint egy kitett gyermeket, akit a szülés után kirakott az anyja, még tisztába se rakta, ott van rajta a vér, a szülésnek a nyomai. És azt mondja, hogy elmentem melletted, megláttalak és megszerettelek. Vagyis amikor még nem is volt úgymond szeretetre méltó az Isten, megszerette. És így kezdi velünk is, amikor még nem vagyunk szeretetre méltók. Így mondja az ige, előbb szeretett minket. Előbb. Nem mi szeretjük meg őt, hanem ő már előbb szeret Krisztusban. És amikor átélünk ezt a szeretetet, akkor majd a mi szeretetünk az válasz lehet az ő szeretetére. Ugye megszerettem, és Egyiptomból hívtam ki fiamat. Ugye, én tanítottam járni, én vettem a karomba őket. És tulajdonképpen ugye Istennek kellett ezt a népet néppé formálni, megtanítani mondjuk így az együttélésnek a szabályaira, megtanítani arra, hogy hogyan lehetnek ember és hogyan lehetnek igazán nép. És ehhez adta a 10 igét meg a többi törvényt a Sinai hegyen. Ugye kézbe vettelek, alakítottalak, formállak, és így vesz kézbe Krisztusban. Krisztusban is tanítani akar minket. Hogyan is éljünk úgy, hogy igazán emberek legyünk. Mert mit mond Pilátus Jézusra mutatva, íme az ember. Jézus mindenkor embere számára a minta. De mi magunktól nem tudunk Jézusiak lenni. De Isten ide adja az igéjét, ide adja a szent lelkét, hogy minél inkább formálódjunk a Krisztus képére és hasonlatosságára. Ugye én vettem a karomba őket, milyen gyöngéden bánt velük, amikor elfáradtak, nem tudtak menni. Mindent megadott, amire szükségük volt, és mit olvasunk? Minél jobban hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. Milyen csalódást él meg az Isten. Rehajoltam értük. Hívtam. Mindent megtettem azért, hogy fölismerjék, hogy szeretem őket. Meglássák, hogy van hatalmam arra, hogy a pusztában is megtartsam és célba vigyem őket. Hogy nem kell félniük attól, hogy lesz-e betevő falatjuk. Nem kell félni, hogy mibe fognak öltözködni. Nem kell félniük, hogy a pusztában kidőlnek, vagy esetleg a vadállatoknak lesznek a prédái, vagy valamilyen ellenséges csapatnak. Mert Isten törődött velük. Minél jobban hívtam, annál inkább távolodtak tőlem. Mondhatnánk azt, hogy mintha itt már egy kamaszt kezdenénk látni. Akinek az Isten megmondja, hogy édes gyermekem, most már ezen az úton menjél, ezt várom el tőled, és ő lázad. Nekem ne szólj bele az életembe. Én szabad akarok lenni. Én független akarok lenni. Tulajdonképpen ugyanez volt a probléma Ádámmal és Évával. Ők függetlenek akartak lenni az Istentől. Már mi az, hogy Isten megmondja nekünk, hogy arról az egy fáról ne legyünk. Ugye, mint egy tinédzser. Nem azt látja, hogy mindent megkap, hogy minden oda van neki rakva, csak élni kellene vele, hanem mit mondta, hogy nekem még az kell. És ha te azt nem adod meg nekem, akkor elmegyek. Mint a tékozló fiú. Mint a tékozló fiú. Otthon volt, mindene megvolt, de független akar lenni. Már nehogy az apja mondja meg, hogy édes fiam, reggel 6-kor irány a juhok mellé. Édes fiam, ezt meg kell csinálni. Majd én tudom. És mi lett a vége? Mi lett a vége? És ezt látjuk Izraelnél. Isten hívja, gyertek hozzám, szükségetek van rám, nem tudjátok, hogyan kell élni, de én megtanítalak. És mit mond, annál inkább távolodtak. Mert ilyen a bűnös emberi természet. Nem szereti, ha neki megmondják. Nem szereti, hogyha szabályt adnak elé. Azt gondolja, hogy ő mindent tud. Csak amikor bajba kerül, akkor döbben rá, hogy rosszul döntött. És ebben az igében azt lehet látni, hogy Isten újra és újra megy utánuk. Fölajánlja az ő kegyelmét, törődését, szeretetét. A karjaimba vettem őket, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket. Ő gondoskodott róluk, ha betegek voltak, meggyógyította őket, hiszen kijelentette nekik mindjárt a Egyiptomból való kivonulás után, hogy az Úr a te gyógyítód. Igen, ha valami bajod van, gyere hozzám. Én vagyok a te gyógyítód, a te orvosod. Hát keresd fel, jöjj be a rendelőmbe. Én rendbe teszlek téged. Elmondod, mi a probléma, és adok rá megoldást. Ugye ezt Máránál mondta Isten. Amikor nem sokkal azután, hogy kijöttek Egyiptomból, eljutottak Márába, de a víz keserű volt, ihatatlan volt, és elkezdtek zúgolódni, hogy ezért hozott ki az Isten. Hát ihatatlan a víz, itt veszünk szomjan. És akkor Isten meggyógyította a vizet. És És akkor azt mond, üzente, hogy az Úr a te gyógyítód. Ne zúgolódj, ne lázadozz. Gyere el hozzám. Mondd el, mi a problémád. Kérj meg engem. És én meggyógyítom azt a problémát. Mondd el nekem. De ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket. Hát már megint ez a makacság. Isten ad nekik gyógyulást, meghallgatja őket, megadja, amire szükségük van, és nem ismerik el, hogy az Úr gyógyította meg őket. Ugye báloknak áldoztak, bálványoknak tömjéneztek. És tehát nem Istennek tulajdonították a gyógyulást. Nem Istennek tulajdonították, és nem Istennek adtak hálát, ha valamit megkaptak. Hanem maguknak, meg a bárványaiknak. Ugye, és sokszor mennyire jellemző ez a mai emberre. Meg jó végig gondolni, hogy mi hogy is vagyunk vele. Imádkozunk, kérünk valamit, akár gyógyulást, akár mást, és megkapjuk. Istennek tulajdonítjuk, megköszönjük. Vagy megvannak nekünk is a bálványaink, sőt, már nem is Istent kérjük, mert mi mindent meg tudunk oldani. A bálványunk az ember, önmagunk, vagy a pénz, vagy mind a kettő. Mert ha én nem tudom megoldani, majd valakinek teszek a zsebébe, vagy megfizetem, akár legálisan is megfizet, és akkor meg fogja oldani a kis problémámat. És nem Isten, tulajdonítjuk a gyógyítónak, a probléma megoldónak. Hát ezeknek is megvoltak a bálványaik. Nem azt mondták, hogy igen, az Isten, aki megszabadított minket, ő oldotta meg, hanem találtak egy bálványt. Ugye már ott a pusztában, amikor Mózes a hegyen tartózkodik, mindjárt aranyborjút készítenek, és azt mondják, hogy hát Izrael, íme a te Istened, ő hozott ki Egyiptomból. Már nem az élő Istennek köszönik, már nem neki adnak hálát, azt mondják, ez a szobor volt. Ez a szobor a te Istened, tőle kaptál mindent. És olyan könnyen eltéríti az embert a kísértő. Ne Istennek adj hálát, hanem valaki másnak. Tégy Isten helyére valaki más. És ennek ellenére mi történik? Emberi kötelékkel vontam őket, a szeretet kötelével. Olyan voltam, mint aki leemeli nyakukról az igát, és kedvesen ételt adtam eléjük. Hát Isten nem sértődött meg. Nem azt mondta, hogy most már nem törődök veletek, azt mondja, emberi kötelékkel vontam őket a szeretet kötelékével. Megtapasztalták a szeretetüket. Isten tovább és annak ellenére szerette őket, és ennek a szeretetnek megvolt a megnyilvánulása. Ugye az Isten szeretete az mindig megnyilvánul. Az Isten szeretete az nem annyi, hogy szeretlek, hanem mindig valamilyen tettben válik láthatóvá. Itt azt mondja, leemeltem rólad a nyakatokról az igát. Az első dolog a szabadítás. Hogy megszabadította őket, tett értük. Kihozta őket Egyiptomból, és hogy úgy mondjam, nem is volt ez olyan egyszerű. Mert a fáraó nem akarta elengedni őket. De annyira szerette ő Izraelt az Isten, hogy a 10 csapáson keresztül megmutatta az ő hatalmát. De megmutatta ezzel Izraelnek is, hogy látjátok, így szeretlek benneteket. Kész vagyok tenni értetek. Mert a szeretet egyszer áll szavakból, meg áll tettekből. És Isten kimondja, hogy szeretlek, de tettekkel is alátámasztja ezt a szeretetet. Sőt, tovább viszi, hogy kedvesen ételt adtam eléjük. törődtem velük. Majdnem olyan, mint ahogy az édesanya eteti, táplálja a kis karomülő gyermekét, aki még nem tud önállóan étkezni. Hát így kézbe vettelek titeket, elláttalak. Annak ellenére, hogy ti mindig rugódoztatok. Így jön Isten utánunk is Jézus Krisztusban. A szeretet kötelékével. Ugye abból ismerjük meg az Isten irántunk való szeretetét, hogy ő az ő fiát adta értünk. Arról ismerjük meg az ő szeretetét, hogy az ő fiát adta értünk váltságul. És milyen jó, hogyha látjuk ezt a szeretetet, és tudunk erre reagálni, válaszolni, és elfogadni aztán, hogy Isten törődjön velünk. De azt látjuk, hogy Izrael továbbra is hátat fordít Istennek. Nem figyel rá. Ugye kaptak körülbelül 30 esztendőt. És mit ír most itt a próféta? Hogy olyanok vagytok, mint őseitek a pusztában, akit Egyiptomból hoztam ki, vissza fogtok térni Egyiptomba, és Asszíria lesz a királyotok. Ugye ez nem azt jelenti, hogy újra Egyiptomba fognak fogságba kerülni, hanem Egyiptom a szolgaságot szimbolizálja. Újra szolgák lesztek, fogságba kerültök, de most már nem Egyiptomba, hanem Asszíriába. Miért? Mert nem akarnak megtérni, nem akarnak hozzám visszatérni. Már majd 30 éve küldi Isten a prófétát. Ő közvetíti az üzenetet, és nem hallják meg. Nem veszik komolyan. Ott van bennük a lázadó dac, és úgy gondolják, majd ők megoldják a problémát. Hát nincs is velük semmi gond, hiába üzeni Isten, hogy hűtlenek vagytok. Ugye ezzel kezdődött Hóseás könyve. Hűtlenné lett Izrael. Elpártolt Istentől. De még visszatérhet. Még adok neki esélyt. De ők nem élnek az eséllyel. Nem térnek vissza az Istenhez. Megvannak a magunk istenei, hagyj minket, proféta, ne szólj bele az életünkbe. És mit mond Isten? Meg lesz ennek a következménye. Mert fegyver száll városaira. És még mindig azt olvassuk, hogy hívogatják őt a magasságos Istenhez. Még mindig hívogatják. Hát nem kegyelmes az Úr, még mindig hívogat bennünket is. Évtizedek óta hallhatjuk az ígét. És annak ellenére, hogy a mai embernek a nagy része nem akarja meghallani, még mindig hívogat, még mindig keres. Még a nehezebb eseményeket is arra használja föl, hogy hátha hozzáfordulunk. Hátha rádöbb bennünk, hogy nélküle nem megyünk semmire. Persze, nem igazán úgy megy, nem igazán úgy látszik, hogy vissza akarna az emberiség Istenhez fordulni. Inkább arról szól, hogy megmutatjuk, igenis, boldogulunk mi nélküled. Megy ez nekünk. Mert népem megáltalkodottan elfordult tőlem. Bele rögzült a pogányságba. Bele rögzült az Isten nélküli életbe, és már nem lehet kimozdítani. És ebben benne van az, hogy éveken, évtizedeken keresztül Isten szólongatja őket, de ők félreteszik. Nem kell. És belerögzülnek. Vagy máshol úgy mondja a Biblia, hogy megkeményedik a szívük. Ugye, mert amikor valaki tudatosan elutasítja az őt kereső Istent, elutasítja az igét, lehet, hogy évek meg évtizedek múlva már képtelen lesz meghallani. Mert bele rögzült, bele keményedik abba az életbe, amit folytat. Megszokja Isten nélkül, és már nem hallja, amit az Úr mond neki. Hogy ha hívogatják is őt a magasságos Istenhez, senki sem indul el, meg sem mozdulnak. Mintha nem is hallanák, amit az Isten mond. Mint a jó gyerek, ugye? Hogy na, ennek is hiába beszélnek. Meg falra hány borsó, mit ér a szó? Ugye ők is így vannak. Hogy még Isten hívogat, de már nem mozdulnak. Nem indulnak el Isten felé. Nem teszik, amit mond. És ma milyen sok ember nem indul. Hallja még a hívogatást. Hát Isten hívogat annyiféle módon. Igazodik is hozzánk tulajdonképpen, mert fölhasználja azokat az eszközöket, amik ma az emberek kezébe vannak. Nehogy valaki azt mondhassa, hogy hát én sose jártam a templomba, hol hallottam volna az Istent? Hogy hívogatott volna? De Isten azt fogja mondani, hogy telefonod volt? Igen, Uram. Facebookod volt? Igen, Uram. És láttál időnként olyat? Isten tisztelet itt és... Igen, Uram. Rákattintottál? Nem, Uram. Pedig én kerestelek. Láttál ott egy igéslapot? Igen, Uram. Elolvastad? Nem. Láttál ott egy hirdetést leírva? Elolvastad? Láttál ott ki volt írva, hogy valaki bizonyságot tesz? Volt benned érdeklődés? Meghallgattad? Nem, Uram. Hát Isten hívogat. Mondhatjuk azt, hogy én nem jártam soha olyan helyen, ahol hirdetik az igét. De Isten utánunk jön. Ilyen módon is. Hogy nehogy valaki azt mondhassa, Uram, te engem nem hívtál. Csak azt tudjuk mondani, hívtál, Uram. Igen. De én azt válaszoltam, hogy Uram, előbb szeretném még a magam dolgait elrendezni, tisztába rakni. Én azt válaszoltam, Uram, hogy a családommal vagyok elfoglalva, a munkámmal, az eszközeimmel, ennek a világnak a dolgaival, és most nem tudok menni. Annyira megrendítő, hogy senki sem indul el. Hívogatják, tudják, hogy ki hívja őket, és nem indulnak el Isten felé. És még Isten mindig azt mondja, hogy nem szolgáltatlak ki, nem adlak oda. Még mindig azt mondja, megesett rajtad a szívem, föllángolt minden szánalmam. Isten szíve megesik az ő népén. Gondoljunk arra, amikor Jézusban eljött ebbe a világba, és olvassuk, hogy szánakozott azokon, akik ott voltak, mert úgy látta őket, mint a pásztor nélküli juhokat. És amikor 3 napon keresztül tanítja őket, akkor szánakozik rajtuk, és azt mondja, nem akarom elengedni őket, mert kidőlnek az úton. Mennyire odafigyel ránk az Úr. Mindent megtesz azért, hogy átélhessük az ő jelenlétét, szeretetét, kegyelmét. És megvendégeli ott az 5000 embert. Törődik velük. És így törődik velünk is. Ugye Isten vagyok én, nem pedig ember. A szent közöttetek, és nem haraggal jövök. Igen, most a kegyelem időszakát éljük. Isten még nem haraggal jön, hanem az ő kegyelmével. Vagyis még lehetőséget ad arra, hogy visszatérjünk, hogy rendezzük az életünket, hogy újat kezdjünk vele. És milyen jó, hogy mi ezt meghallhatjuk. Milyen jó, hogy átélhetjük, hogy ő nem ember. Ő nem olyan, mint mi. Ő nem azt mondja, most már végeztünk, le van zárva. Nincs most már több szavam hozzád, hanem amíg tart a kegyelmi idő, amíg itt vagyunk ebben a világban, addig jön, És mit mond? Nem haraggal jövök. Hogy jön? Az ő szeretetével. A szeretet kötelékével akar magához kötni. Az, ahogy szeret. Ugye úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, örök élete legyen. Így szeret. Odaadta a fiút, értünk, hogy el ne vesszünk. És hogyan élhetjük át az ő mentő kegyelmét hitáltal. Hogy aki hisz ő benne, ennyi a mi részünk, hogy jövök-e hittel, és ezt nekem kell megtenni. De az árat, azt ő fizette ki. Adja az Úr, hogy átéljük, hogy így keres, így jön utánunk, hogy megtapasztaljuk, hogy ő választott ki. Nem azért, mert milyen tehetségesek, meg ügyesek vagyunk, hanem azért, mert szeret. Mert látja bennünk azt az új embert. Látja bennünk azt, hogy lehetünk az ő fiához hasonlóvá. És mindent megtesz, hogy olyanok legyünk. Mert Isten elvégzi azt a munkát, amit elkezdett bennünk. Nem hagyja befejezetlenül. És ez reménység, ez öröm. És ez késztessen minket hálaadásra. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy oda hajthattuk szívünket, fülünket a Te igédre. És olyan jó látni, hogy Te egészen más vagy, mint mi. Te nem azt nézed, hogy miből lehet nagy dolgokat kihozni, vagy több pénzt kicsikarni, hanem Te azt nézed, hogy mit lehet kezdeni azért, hogy egy új ember tudj velünk, vagy bennünk kiformálni. Olyan jó látni, hogy Izraelt, akit más elvetett, elnyomott, Te nem rabszolgaként láttad, hanem láttad a Te népedként. Láttad majd a megváltó népeként. Áldott légy érte. És köszönjük, hogy mellettünk is megálltál, és elhívtál, kiválasztottál arra, hogy a Te tanítványaid lehessünk, Úr Jézus, hogy a Te követeidként élhessünk ebben a világban, hogy az életünk róla szóljon és tegyen bizonyságot. Nem is tudjuk igazán ezt kifejezni, megköszönni. Segíts, hogy hálás legyen az életünk. És köszönjük, hogy Te hívogatsz újra és újra. És könyörülj, hogy mi ne úgy legyünk, mint Izrael, hanem adjunk hálát, hogy közeledjünk, hogy egyre jobban akarjunk Téged megismerni, mert aki hozzád közeledik, attól eltávolodik a gonosz. Hogy tudjunk közeledni hozzád, átélni kegyelmet, szeretetet, megtapasztalni gondoskodásodat, és Uram, add, hogy mi is el tudjuk ezt másoknak mondani. Legyen készség bennünk a bizonyságtételre. Áldott légy, hogy nem haraggal jössz, hanem most rátekinthetünk a keresztre, és átmelegedhet a szívünk abban azzal a bizonyossággal, hogy Úr Jézus, Te kifizetted a mi bűneinket, és a Te kereszthalálod érdeméért van számunkra bocsánat, van üdvösség, és hogy Te célt készítettél nekünk, új életet, üdvösséget, és ott lehetünk majd veled az Atya dicsőségében. Az, hogy hitben növekedjünk, hogy kitartsunk, hogy nemet mondjunk a bánványoknak és minden kísértésnek, hogy ne engedjük magunkat letéríteni a keskeny útról, hanem veled, a Te nyomodban haladjunk, amíg célba nem érünk. Így könyörgünk, Urunk, a körülöttünk levő emberekért, akik még nem ismernek Téged, vond őket magadhoz, add, hogy meghallják a Te hívogatásod, rádöbbenjenek, hogy amikor hallanak egy harangszót, hallanak egy igehirdetést, vagy látnak egy igehirdetésről szóló videót, akkor azt megnézzék és átélék, hogy Te keresed őket. És add, Uram, hogy erre tudjanak válaszolni. Könyörgünk a betegekért, hogy ők is tőled kérjenek gyógyítást, tőled kérjék, hogy megismerhessék kegyelmedet, hogy legyen üdvbizonyosságuk, és amikor átéljük a gyógyulást, a szabadulást, Uram, hogy neked köszönjük meg, hogy téged dicsőítsünk mindezért. Könyörgünk a családokért, a gyermekekért, az egyedül élőkért, a menekülőkért, a háborúskodókért, könyörülj, Uram, hogy fölismerjük, hogy nem a fegyver, a háborúskodás oldja meg a dolgokat, hanem az, ha megállunk, leborulunk a Te kereszted előtt. És könyörülj, Urunk, ezen a világon is, a Te kegyelmeddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk mennybe menetelé, tele alkalmából Isten tiszteletet. Ezt követően vasárnap 10:30-tól lesz itt Isten tisztelet a templomban. Hirdetem még, hogy péntek, szombat, vasárnap este 6 órától a listában lesz hitmélyítő alkalom. Bohony Beáta Rétei lelkipásztor fogja az igét hirdetni. Befejezésül a már megkezdett 459. dicséret 4. versét énekeljük, szeretnék lenni, mint ő. Oh.